Nagy nap ez a mai, mert hogy egy másik születésnapost is köszöntünk, akinek rosszul mondtam a nevét, meg is követném, ezért Lizsicsár Miklósról van szó. Hát aki nem ismeri a nevét, a szégyelje magát, mert az nem ismeri a magyar gasztrómiát. Jó reggelt, köszönjük szépen, hogy itt jársz nálunk.
Köszöntelek benneteket.
Hát szép kerekszám. 60 éves lettél, és igen, ennek kapcsán azért jó sok ideje dolgozol a magyar gasztronómiában.
Igen.
És hát ez ilyenkor remek alkalmat teremt, hogy egy kicsit nézzük ezt a fejlődési ívet, de előtte hát mutatkozzunk be abból a szempontból, hogy te hogy lettél vendéglátós, ha ezt a kifejezést alkalmasnak gondolod.
Köszönöm szépen a meghívást.
15 évesen, hogyha jól számolunk a dolgokat.
Én Kőbányán nevelkedtem, és borzasztó rossz tanuló voltam, és akkor még nem volt akkora íve a vendéglátásnak, mint ma. Mondjuk, és ebben a stúdióban szabad kimondani, a Szélhámiára épült ez az egész szakma akkor.
Tehát ez az, amikor főztünk egy jó pörköltet, amiből a nap végén hortobágyi húsos palacsintát.
Minden hangszeren játszott a szakma.
Akkor? Miért ma már nem?
Én azt hiszem, hogy ez azért most már ez eltörpült, mert a fiatal generáció az úgy nem másképpen gondolkodik, ami nem baj. Ez az egyik. A másik, hogy akkor nekünk mondták, hogy miénk a jövő, most nekik mondják, az mind a kettőben van valami kis bukfenc. Szóval én nagyon rossz tanuló voltam, és akkor a vendéglátásban én úgy mondjuk én befértem. És aztán véletlenek sorozata volt, így lettem vendéglátós, és aztán az egy hosszú sztori, de a lényeg az, hogy én a Margit Szigeti nagyszálon kaptam meg az első impulzusokat, és szerintem akkor látva az akkori öregeket, akik esetenként annyi idősek voltak, mint én most, abból én olyan sokat merítettem, amit ma szerintem könyvekből, médiából, innen-onnan lehet úgymond kiszakítani, kiemelni, meríteni és eldönteni, hogy mit is akarsz valójában, vagy mit akarsz
hát
az életeddel kezdeni.
Ezzel nem lepődöm meg, hiszen hogyha visszapörgetjük az időt ennyi 45 évvel, akkor igen, azért azt lehet látni, hogy a Margit Szigeti szállónak az étterme az a szakma csúcsa volt, hiszen az egy ilyen frekventált
van,
helye volt a fővárosi vendéglátás.
Vagy. Így van. És ugye akkor ugye voltak ugye a diszidenseknek hívtuk még akkor őket, akik hazajöttek valamilyen úton-módon meglátogatni a családot, azok általában az egyik gócpontja a nagyszálló volt, ott én nagyon érdekes szituációkba keveredtem, de inkább a szakmai részére visszatekintve és visszaemlékezve, ott láttam olyan nagyívű kollégákat, akiknek én a mai napon 60 éves korom ellenére a nyomában nem vagyok, de viszont elindítottak egy pályán.
Azt szokták mondani, hogy a magunk korabeliek között a szóba kerül a magyar honvédség, az azt jelenti, hogy két ember nem talál más témát, ezért visszanyúl a gyökerekhez, a honvédségi évekhez. Neked nem törte derékbe a karrieredet ez a kötelező sorkatonai szolgát, amit akkor nem lehetett olyan könnyen megúszni, mint a rendszerváltás magasságában?
Nem, hogy nem törte ketté, hanem életem legboldogabb szakaszát éltem abban a 18
érdekes
hónapban.
Érdekes, én is egyébként.
18 hónapban én Kiskunfélegyházán kezdtem, onnan felkerültem a honvédség külügyi osztályára, ahol a top gaszt, tehát én csak a góréknak szolgáltam ki, földön, vizen, levegőben, egy nap alatt lett abban az időben útlevelem, smokingban dolgoztam, AN-24-es repülőkön, és a Bakony hagygyakorlaton.
Andriskám, neked kicsit más vagy alakult szerintem, ugye?
Parfézsát szolgáltam fönn így kalandvágyból, de mint mondtam, és ezt nagyon komolyan mondom, srácok,
tehát ez azt jelenti, hogy 18 évesen vagy 19 évesen már ekkora neved volt a szakmában, hogy kiemeltek és ezt csinálhattam?
Nem ismeri a honvédséget, hogy ilyen kérdésekkel lebuktad. A honvédségnél marhára nem érdekelt senkit, hogy milyen. Igen.
Hát akkor hogy?
R1-es kollega voltam. R1 oda. Igen. Ennyi. Tehát ott mi volt a kérdés?
Hát, az mégis egy kivételezett pozíció volt.
Ott azért képzeljétek el, mert édesanyám politikailag ő egyedül nevelt engem, és annyira fedhetetlen voltunk politikailag, aha, hogy nemhogy külföldön nem volt rokonunk Magyarországon se, és ezért én politikailag annyira tiszta voltam, hogy én dolgozhattam ezáltal a honvédség külügyi osztályán.
Aha.
És ott voltunk ötöd magammal ilyen ciklusonként, akik kivettek választ.
Ez a cinege korszak okay volt. Én emlékszem, olás, gyerekkorban többi, nekünk igen, volt oda leágazásunk. Ott is a top gasztronómia volt. Én vadászházba jártam cinege elvtárs.
Hát lehet, hogy még tehát, találkoztunk is vadászatokon.
Igen.
Hát no, most meg ez.
Hol ért a rendszerváltás, és hogyan ért a rendszerváltás? Mert az egy törés mindannyiunk életében, hogy most jó vagy rossz, az majd...
Illetve lehetőség.
Igen.
Meg egy másik műsor egy órás.
Igen.
Hát az a igazság, hogy a vendéglátásban mindig jó helyeken dolgoztam, egész életemben 4 vagy 5 munkahelyem volt. Én azt hiszem, hogy a rendszerváltás idején én a Robinson étterem vagy Margit sziget, ez a kettő.
Hát az meg akkor volt a csúcs. Gakszom, én emlékszem már,
most
hogy az, ha valaki magára adott, akkor oda szervezett például ilyen sajtótájékoztatókat. Én úgy kerültem oda egyáltalán,
igen,
és úgy
hát
ismertem.
Például, hát mondhatnánk akkor klasszikusokat, a Robinson akkor is és most is egy ikonikus hely volt, és annak voltam én a vezetője 14 esztendeig. Előtte én még a Margit szigeten dolgoztam, de a lényeg az, hogy a rendszerváltásnak a kifutása, vagy az elindulása, vagy az első lendületei, az engem a Városligetben talált meg, és az mindig működött. Uh-huh. Tehát a lokáció, az egész miensége a Robinsonnak, az mindig egy ikonikus hely, és volt és marad. Egyébként 30 éve.
És a Szent Andrea történet
az már egy
kezdődik?
Másik korszak, ugye?
Az pedig az életem szakmai és magánéleti csúcsának a bomboniera tetejére a pályafutásomnak. 50 évesen kaptam egy úgymond nagyokat idézve visszautasíthatatlan ajánlatot, és 50 évesen nekem nagyon-nagyon kellett gondolkodnom, hogy lépjek-e, és úgy gondoltam, hogy ilyen lehetőséget nem fogok kapni többet. Kovács Attila
ez pénz,
barátom.
Pénz, paripa, fegyver? Hogy mit,
paripa, mennyi... fegyver és pénz. Tehát uh-huh. Én ott olyan pozíciót, olyan lehetőséget kaptam írásban, egy olyan embertől, aki a mai napig is hiteles nekem, bár sajnos őt néhány éve elveszítettük, hogy gyakorlatilag gyökeresen megváltozott az addig is jó életem, az gyakorlatilag még jobbá vált, és képviselni a Szent Andrea éttermet, a Szent Andrea Skybart a Vörösmarty téren, és egy kicsit lenyúlva Egerszalukra a borászatot, azt hiszem, hogy megelégedéssel tölt el engem, hogy ennek lehet a budapesti
leágazása, béköve, csúcsa, stb. Hadd dobjak gyorsan verbális mentőövet. Mennyire tudod rányom, és ez most egy ilyen beugratos kérdés akar lenni, mennyire tudja egy étteremvezető rányomni a saját személyiségjegyét, világnézetét, ízlését egy étteremre? Te ezt hogy látod? Most már jó pár elit helyen megfordultál, ezért kérdezem.
Én úgy érzem, hogyha valakinek ennek van érzéke hozzá, és rátermettsége, és mondhatnék ilyen kitüntető jelzőket, és kap ehhez teret, akkor szerintem egy étterem az úgy működik, ahogy a főnök szeretné, hogy
ez
működjön.
Ez pénzkérdése szerinted, ha már gazdasági műsorba foggatunk?
A pénz az megkerülhetetlen része, tehát a kollégákat meg kell fizetni ahhoz, hogy ők azt csinálják, amit te akarsz. Ugyanakkor el kell hitetni velük, hogy ebben a közösségben, aminek ő az alkalmazottja, ez esetben én a vezetője vagyok, itt a kettőt párhuzamba kell vonni. Uh-huh. Tehát a pénzzel én gyakorlatilag páran hallgatják a műsort, én igyekszem a nyugalmamat megvásárolni, uh-huh. A erkölcsi és szakmai nyugalmamat.
De akkor egy bemotivációs tréner is.
Én azt gondolom, hogy igen. Ezért van nálunk minden nyitás előtt néhány perces tréning. Megbeszéljük, uh-huh. Hogy tegnap mit rontottuk el, elmondjuk, hogy ma minek kell másképp történnie, ez így megy 10 éve, uh-huh. És a lényeg az, hogy igyekszem a magunk erejéből megfizetni a kollégákat, nekünk nincsen külső segítség erre, mi 10 éve magunkat tartjuk el, hogy így mondjam. Az indulásnál az nagyon nagy lendületet kapott a hely, nyilván volt egy háttér, egy támogató, de ahogy említettem, ez most a család kezében van, és próbálunk úgy labírozni a napok között.
Milyen volt az év ebben a 10 évben, nyilván a Covid?
Mert volt Covid, ott meg betonfal volt, gondolom.
Mi az elején nagyon erősen indultunk, tekintettel az Eiffel Palasz épületnek az otthonunk, tekintettel a Szent Andrea szőlőbirtok, a Szent Andrea borok, ez két olyan lökést adott ennek az egész étternek, volt egy egészen kiváló séfünk, és akkor itt ugrok a kérdésetekre, mármint a következő részére, a pandémiánál a séf az ott hagyott minket, elment vidékre, egy törzsvendékünk elvitte, mert ő úgy gondolták, hogy az ott jobb lesz, és akkor én ott voltam, mondjuk ki, volt a Covid, a séf felment, a tulajdonos meghalt. És akkor így ebből kellett nekem így fölállni, és azt gondolom, hogy erkölcsileg, szakmailag azért, mert ez öt esztendeje volt, de én azt gondolom, hogy valamit csak tudok, vagy szerencsébb volt valamelyik a kettő közül, de a Szent Andrea töretlen, az üzlet megy, én meg itt vagyok veletek.
Egy utolsó kérdés, vannak játszótársak ehhez? Mondok néhány problémát. Létes. Van-e olyan munkaerő, aki tud azonosulni a te maximalizmusoddal? Van-e olyan beszállító, elegendő beszállító, aki megint csak tud azonosulni a maximalizmusoddal? Mert most találkoztunk élőben először, de azt látom, hogy egy maximalista ember vagy, és nem lehet könnyű veled együtt dolgozni.
Se dolgozni, se élni. Velem nem könnyű. Az első kérdése, a első fele, hogy kollégák, én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 esztendőben a stabil 40% mindig volt, amire valamilyen módon támaszkodok.
Ez egy jó arány, ugye? Ebben az iparágban.
Én nagyon szerencsésnek érzem magam, és úgy gondolom, önteltségnek is tekinthetitek, hogy valami közöm ehhez van, legyen az kommunikáció, vagy az előbb említett anyagi kérdés, vagy az egész Szent Andrea szellemiség, az nem törekvés a jónak gyakorlására. Tehát nem megy másképp. Uh-huh. Tehát a 40% az szerintem én szinte el vagyok kényelmesedve. Úgyhogy minden nap heavy metal, mert pont tegnap volt ez, hogy hallottam egy kollégától, hogy thank you van. És akkor én ezen gondolom, hogy fogok megoldani. A beszállítókkal pedig most Kollár Endre a séfünk, aki addig szusép volt az étteremben, és őt választottam, úgy éreztem, hogy ő lesz az, akivel tovább tudom vinni a Szent Andrea éttermet és szellemiséget, és ő nagyon-nagyon gondos séf, nagyon odafigyel a gazdaságos része, mert hatékonyság nélkül az egész nem ér semmit, és azt gondolom, hogy ő a beszállítókkal is megtalálta azt a hangot, hogy alapanyaggal szerintem nincs túltolva, tehát nincs túltolva az alapanyag kérdés, hanem az, ami van, az viszont legyen jó, és minél több hazai.
Oké, utolsó kérdés, megdicsérted a pólómat, amelyen az AC/DC van, hát. De nálatok nem rockzene szól, hanem jazz meg.
Képzeld, megpróbáltam egyet, azért, mert én rockos vagyok. Tehát nálam
igen, megsúgták ezért.
Nálam több ember, jó, akkor megtisztel, senki nem volt Springsteen-en, most is megyek, meg minden. Szóval én egyszer akartam így beszúrni egyet, sőt én azt mondom, a tracket is én állítottam össze. Tehát ha fölmentek a Spotify-ra, ott van egy Szent Andrea Budapest, az az én nevem alatt uh-huh. megy, azt én válogattam össze azt a 7 vagy 11 óra zenét, amiről úgy gondoltam, hogy az étterem számára megfelelő. Egyszer van egy Springsteen szám is benne, ami ilyen líraibb, mert néha azt gondolom, én is megörülök egy étterem, amikor úgy elkap egy valami, hogy kizökken, uh-huh. és megpróbáltam egyszer, képzeljétek el, magyar zenéket is betenni, és az totális kudarcot, tehát ott rögtön jelezték, hogy ne szórakozzak, és igazán nem értettem, hogy miért, de legalább megpróbáltam.
És akkor mi az ideális, mert én meg ezektől a jazzektől, meg a mindenféle ilyen lunch feldolgozásoktól kapok agybajt, majdnem minden étteremben azok mennek.
Hát nálunk azért van a bossa novától a jazzig, minden van, és pont ez a lényeg, hogy nem egysíkú. Tehát nem aha. azon, igen, hanem most itt polírozom magam, de tényleg én állítottam össze azt.
Ez most már belehallgatok.
Kíváncsi vagyok. Nem állítok, marha jó zenét. Jaj, mennek mindig. Nem puncolok.
De egy az étteremben nem működne, tehát ugye ez teljesen
nem,
más.
Nem. A Skybarba szoktam nyúlni a zenéteket.
Ja. No, hát akkor még egyszer boldog születésnapot és jó egészséget.
Nagyon szépen köszönöm.
Még azért jó pár évet a vendéglátásban a közös
kalandvágyból, amennyi
muszáj. Köszönöm szépen, hogy jó régóta, most nem áruljuk el, hogy mióta van a vendéglátásban, aki hallgatta, azt pontosan tudja.